Köszöntelek benneteket, én Sári vagyok, és ez itt a Masz mögött podcast, az adásunk a harmadik műsora. Ez alkalommal a fenntarthatóság témája került terítékre, természetesen a koronavírus mentén ez is, annak pozitív és negatív hatásairól környezetünkre. A mai témáink között szerepel a húsmentes életmód, az elektromos autók, a maszk szennyezés, a felesleges ruháinktól való megválás, ökológiai lábnyomunk csökkenése és változása, a csomagolásmentes boltok, és a műsorunk legvégén egy haiku háborút hallhattok. Maradjatok velünk! Első témánk. Sok ember állítja, hogy a húsfogyasztás káros a környezetre. Sokan viszont nem értik, hogy ez miért lenne igaz, és felháborodva nézik, ahogy egyre több ember adja vegetáriánus vagy vegán életmódra a fejét. Itt van velem most Kriszti és Violetta, és őket fogom kérdezni erről a témáról. Ti mióta folytatjátok ezt az életmódot?
Én márciusban lettem vírusos, én elkaptam, és egy 2 hétig szenvedtem vele, és akkor kezdtem el észrevenni magamon, hogy egyre kevésbé kívánom a húst. Előtte se voltam nagy húsfogyasztó, szóval én csak csirkét ettem, viszont a vírus után már egyáltalán nem is kívántam, másrészt pedig a szervezetem se viselte jól magát a húst, fájt tőle a hasam, sokkal levertebbnek éreztem magam ilyen szempontból. Így úgy döntöttem, hogy nem jár számomra akkora lemondással, hogy a vega életmódot, vagy a vega táplálkozást tudjam folytatni. Így szerintem március végétől kezdve vallom magam vegának, most már büszkén mondhatom, hogy több mint 1,5 éve.
Azta.
Néha úgy érzem, hogy vannak nehézségek, hogy így hiányzik a kínai kaja, de szerintem elég jól tudom így tartani.
Ez nagyon szuper, és ez nagyon érdekes, mert én is sok mindenkitől hallottam, igazából saját bőrömön is tapasztalom ezt, hogy a vírus után így megváltozott így az ízlésünk. Például van olyan más étel így a húson kívül, ami neked ilyen hasonlóan működik, vagy csak a hús így kifejezetten?
Nem annyira kívánom az édes dolgokat, amiket így enni lehet, például a csokoládét, vagy különböző desszerteket, pedig én nagyon édes szájú vagyok. Így leginkább mostanában így a kávé az, ami édes számomra, de minden más az szintén így nem érdekel annyira, vagy nem így az érdekem, hogy azt fogyasszam.
Értem. Na, ez egy ilyen tök nagy sikersztori lenne egyébként, hogyha a koronavírus megoldaná a világ húsfogyasztásának a problémáját. Ez egy tök érdekes dolog, meg kíváncsi vagyok, hogy egy pár év múlva így lesz-e valami tendencia, vagy statisztika ezzel kapcsolatban. Kriszti, és te mióta vagy vega, vegán?
Hát igazából most így nagyon törekszem arra, hogy vegán is legyek, de most még csak vegetáriánus vagyok. És igazából nagyjából 1 éve kezdődött el ez nálam, és akkor elkezdtem minél kevesebb húst magamhoz venni. Egyébként előtte én nagyon szerettem a húst, tehát húst-húsa lettem nagyjából. És utána voltak ilyen kis visszaesések, hogy néha bűnöztem, és akkor mondjuk megettem egy kis hamburgert, vagy valami. Aztán így nyár elejé óta mondhatom magamat teljesen vegetáriánusnak, és azóta nem ettem húst egyáltalán.
Na, és milyen érzés?
Nagyon jó egyébként, tehát nagyon sokan mondják a vegetáriánusok és a vegánok közül, hogy egyébként a testi érzetben is lehet ezt egyébként így észlelni, hogy mondjuk sokkal jobban érzed magad a bőrödben, nem az van, hogy ugye megeszel valami húsos kaját, és akkor utána kidőlsz is kajakul már lesz, hanem tényleg frissnek érzed magad. Nem tudom, hogy nálad volt-e ilyen hasonló érzés.
Én is azt érzem, hogy mivel ugye kizártam a húst, sokkal nagyobb teret adtam a zöldségeknek, vagy a gyümölcsöknek, amiket eddig is fogyasztottam minden étkezéshez, viszont most ugye megnövekedett így a számuk is a tányéromon. Így én se érzem magam levertnek, általában sokkal energikusabb szoktam lenni, meg azt érzem, hogy kevesebb feldolgozott ételt tudok így fogyasztani, meg sokkal több hazai terméket, ugye, ami támogatja a vállalkozásokat is, meg gazdaságokat is. Szóval én is azt mondom, hogy a zöldség, meg így a legjobb pozitív hatása az volt, hogy jobb lett egyszerűen csak a közérzetem.
Ez egyszerűen fantasztikus egyébként szerintem ez. Meg amúgy nagyon-nagyon becsülendő szerintem az, hogyha valaki ennyire kitartóan tud ilyet csinálni. Úgyhogy legyetek magatokra nagyon büszkék szerintem, mert azok lehettek.
Köszönjük. Nekem még, bocsánat, annyi megjegyzésem lenne, hogy Amúgy szerintem elég nehéz tartani így a magyar konyhában a vegaságot,
igen,
hiszen tényleg a hús-húsra épül így maga a magyar konyha. Szóval én az elején nagyon úgy éreztem, hogy muszáj így kreatívnak lennem, hogy ne unjam meg hamar, de az eleje szerintem nehéz, de utána nagyon egyszerű belerázódni, és már így mindennapos lesz az, hogy nem is gondolsz így, hogy a húst mivel kéne helyettesíteni, hanem eleve úgy gondolkodsz, hogy ugye nem is raksz húst a tányérra, így itt sokkal tényleg nagyobb teret adsz a zöldségnek, a gyümölcsöknek, esetleg a fűszereknek, meg a különböző halmazállapotú feldolgozásban egy adott zöldségnek, szóval szerintem ez fantasztikus.
Igen, egyébként tényleg az, és szerintem az is tökre jó, vagy ez egy nagyon nagy előny, hogy amúgy itt élünk Budapesten, ti is Budapesten éltek le inkább, mert szerintem az ilyen vidéki városokban, így a saját környezetemben indulok ki, még nem nagyon vannak olyan, vagyogatnak most már így terjednek el, de hogy így nem annyira támogatják még ezt az életmódot, és kevés olyan étterem van, ahol kifejezetten a rántott sajton kívül lehet mást kapni egy vegetáriánusnak.
Igen, de egyébként, ahogy én észrevettem, akár vidéken, de ugye főleg Budapesten most már ezek a vegán és vegetáriánus éttermek már egyre nagyobb számban fordulnak elő, és ez egyébként egy nagyon pozitív dolog, és nagyon reménykeltő, hogy talán ez lesz a jövő.
Ja. Bizony.
Bár még így visszacsatolásnak így Krisztihez, hogy ugye az általában, hogyha például valaki a vegán életmódot követi, ugye ott az árak azért tudnak a helyettesítők miatt magasak lenni, de szerintem ez is most már kezd egyre jobban csökkenni. Így a növényi tej alternatíva is egyre több van, így nem muszáj a legdrágábbat megvenni, hanem lehet akár ilyen cégeknek a saját márkás termékeit megvenni, ami szerintem így vonzóbbá is teszi a vegánságot alapjáraton, és nem érzem azt, hogy például az egyetemi pénztárcámat is annyira meg tudná kopasztani, meg tényleg azt tanácsolom, hogy mindenki próbáljon meg szezonális termékekben gondolkodni, hiszen az, ami még jobban elősegít egyrészt a környezetvédelmet, másrészt a pénztárcát, harmadrészt pedig magát a változatos életmódot is.
Igen, nagyon szuper. Hát igen, el kell mondanunk, hogy minden-mindennel összefügg, és nyilván az, hogy szokták mondani, hogy azok vagyunk, amit megeszünk, szóval, hogy ez is nagyon idevág. Jó van, nagyon szépen köszönöm akkor ezt a beszélgetést. Köszönöm szépen Krisztinek és Violettának, hogy itt voltatok és beszélgettünk.
Köszönjük.
És még megkérdezem az itt levőket, hogy van-e kérdése a beszélgető felekhez. Réka.
Sziasztok, én Réka vagyok, és az lenne a kérdésem, hogy mit gondoltok arról, amikor valaki belefog a vegánságba, vagy a vega életmódba, amit említettél te is, Kriszti, hogy néha-néha visszaestél. Ti ezt úgy gondoljátok, vagy úgy élitek meg vegaként, mint bűnözés, vagy visszaesés, vagy szerintetek néha-néha belefér, hogyha valaki már eleve leredukálja a húsfogyasztását, és alkalmanként mondjuk előfordul, hogy tegyük fel egy buli után, részegen hajnalban a McDonald'sba költ ki, vagy hasonlók. Összességében hogy vélekedtek erről?
Hát én azt gondolom, hogy semmiképp sem kell ilyen bűnözésnek felfogni, hiszen nem kell nagyon ilyen szabályok közé tenni ezt, mert akkor lehet ilyen szektaként felfogni, és akkor tényleg úgy ilyen rossz hatás, negatív élményeket kelthet az emberben, hogyha eszik esetleg húst. Nekem anyukám például vegán nem régóta, és ő most így érzem, hogy ő a szervezet egyrészt hiányolja a hús, meg megkívánja, de egyszer eszik, próbál itt is arra törekedni, hogy tényleg minél környezetbarátabb módot válasszon, és szerintem ez megesik az embere. A buli után végképp, akkor én is sokkal jobban érzem a gírosz utána kis vágyakozást, de nem szabad ezt szerintem semmiképp sem ilyen rossznak felfogni, hiszen ha már csak valaki egy napot tegyük fel vegánként vagy vegaként fogyasztani, már az is hatalmas lépés a környezet felé, mert minél több kis lépés, annál több a környezetnek.
Igen, meg még esetleg azt is szeretném hozzátenni, hogy említetted, hogy anyukád is most ért át a vegán életmódra, és hogy mennyire hiányzik neki néha a hús. És a saját tapasztalataimból kiindulva egyébként, hogyha az ember egy ideig követi ezt a vega életmódot, és akár kevés húst is eszik, egy idő után egyébként nem fogja kívánni, és nem lesz az, hogy hajnalban megy haza az utcán, és hú, de megennék most egy jó szaftos gíroszt, hanem akkor egyszerűen nem kívánja meg az ember, mert megeszi, és rosszul lesz tőle, mert el lehet tőle szokni.
Igen.
Köszönöm szépen.
Köszönjük.
Szóval köszönöm szépen még egyszer Krisztinek és Violettának, hogy itt voltak velem.
Köszönjük.
Köszönjük.
Szóval Violetta, te ne is menj messzire, mert meg kellek, hogy maradj itt velem egy remek kis vitára. És csatlakozik hozzád Marci, a téma pedig ugyebár az elektromos autók lesznek, ami egy elég ellentmondásos téma manapság, hiszen egyre több, egyre jobban elterjedtek az elektromos autók, és sokan állítják, hogy, mégse gyakorolnak olyan pozitív hatást a környezetre, mint amire azok rendelve vannak. Úgyhogy kérlek, nem is tudom, Violetta, te kezd el a mai vitát erről.
Nekem az elektromos autókkal kapcsolatban azért van tapasztalatom, mert a családom birtokában van egy, és én elég sok pozitív előnyét látom, viszont meg tudnak engem győzni arról, hogy van negatív hatása is, de én nagyon szeretem vezetni, hiszen számomra az egyik legjobb dolga az elektromos autónak az, hogy automata váltós, így szerintem sokkal megkönnyíti a kezdővezetők, vagy esetleg a bizonytalan vezetőknek a tapasztalását a városban, illetve ami szerintem a legjobb, hogy az üzemanyag költsége az jóval, tényleg jóval kevesebb, hiszen akár fel lehet tenni otthon is töltőre, és az otthoni áramot használja fel ilyenkor az autó, ami nagyjából ilyen 1000 forintot jelent, hogy a nulláról 100-ra, vagy maximum 2000, attól függ, hogy ugye milyen fogyasztás van otthon, vagy milyen áramkapacitás van, és szerintem ez eléggé költségbarát ilyen szempontból.
Lehet egy kérdésem gyorsan ezt kapcsolódóan, aztán hagyom, hogy itt szabadon folytassátok a vitát, hogy és nektek van otthon rendesen elektromos autó töltőállomásotok? Ez azt jelenti?
Ez úgy néz ki, hogy amikor megveszünk egy elektromos autót, akkor általában szoktunk hozzá kapni egy gyors töltőkábelt, ami a külső lehetőségekhez biztosít csatlakozást állomásokhoz, vagy bizonyos ilyen töltőpontokhoz. Viszont lehet vásárolni nagyjából 100 000 forint értékben egy otthoni töltőkábelt, amit tényleg elég bedugni a 220-ba, meg az autóba, és mehet is már a töltés.
Szuper, ez nagyon remek. Na, Marci, tiéd a terep.
Rendben van. Semmiképp sem azt mondanám, hogy az elektromos autók nem sokkal környezetvédőbbek, mint a mostani fosszilis üzemanyagot használó autók. Viszont az előállításuk és az üzemeltetésük az lehet sokkal kártékonyabb is, mint egy normális benzinnel működő autónak, mivel sokan nem tudják, hogy az az energia, ami a te házadba bemegy, vagy bekötnek, az milyen, hogyan termelik ki, hogyan hozzák létre, és nagy mennyiségben ezt ugye fosszilis üzemanyagot használó üzemekben készítik el. Amerikában tudom, hogy 62%-át az energiának még mindig ilyen széngyárakban, hőerőművekben állítják elő, és amikor ezzel az árammal te feltöltöd az autódat, akkor sajnos igazából majdnem, hogy ugyanott vagy, mint egy benzines vagy egy dízeles autó működtetésénél.
Igen, ezzel teljesen egyetértek, viszont ez fontos szempont, hogy ugye leginkább ez, hogy a környezetet határozza meg, hogy milyen országban élsz. Ma ez Magyarországon eléggé ugye a szénművekből jön az áram, és nem újrahasznosítható energiát használunk fel, viszont Izlandon teljes mértékben az elektromos autók töltése és az újrahasznosított szélenergiákból vagy ilyenekből állítják elő. Ami tényleg környezetbarátabb megoldás, én ezt úgy gondolom, hogy eleve minden országnak ugye törekednie kéne a klímamentességre, és nagy szempont ilyenkor, ha valaki elektromos autót vesz, hogy erre is tud-e esetleg figyelni, vagy számít-e neki, hogy figyeljen.
Igen, teljesen egyetértek, és még hozzátenném ehhez, hogy sajnos sokan próbálnak rá figyelni, de ez nem rajtuk múlik. Ugye ez leginkább az energiaszolgáltatókon, vagy éppen az államon múlik, hogy mikor, vagy milyen gyorsan építik ki ezeket az energiahálózatokat, a megújuló energiahálózatokat, és amíg ezek nincsenek kész, én egy kicsit úgy érzem, hogy elhamarkodott lenne leváltani mondjuk egy pár éves dízeles vagy benzines autót, aminek alapvetően az emissziója nagyon jó, és legalábbis sokkal jobb, mint egy 20-25 éves dízel vagy benzines autóé. Ezen kívül még ne felejtsük el szerintem az akkumulátort, amik ezeket működtetik. Ezeket a akkumulátorokat nagyon nemes fémekből, nemes anyagokból állítják elő, amiket nagyon nehéz kibányászni. Azt hiszem, a legfontosabb alapanyaguk az a lítium, a nikkel és a grafit. És minden tonna ilyen nemes fémnek az előállításához vagy kibányászásához azt hiszem 75 tonnányi toxikus vagy veszélyes anyag keletkezik. És szerintem ezek ilyen olyan dolgok, amiket muszáj számításba vennünk.
Igen, a mondandód elejéhez kapcsolódva még, hogy mi egy 13 éves autót váltottunk le erre, ami már amúgy is a végét járta. Így azt mondom, hogy fölöslegesben senki se vegyen elektromos autót, hogyha nincs rá szüksége, hiszen eleve egy drágább árkategóriába tartozik, hiszen 10 milliónál kezdődnek általában az alapvető ilyen elektromos autók. Az akkumulátorral kapcsolatban meg azt tudom, hogy egy közvetett káros kibocsátást jelent a környezet számára, hiszen nem lehet újra felhasználni. Erre kettő megoldás születhet az, például, hogy mi vigyázunk az akkumulátorra, nem töltjük fel feleslegesen, próbálunk a 20% és a 80% közt maradni, hogy minél tovább bírja maga az aksi, illetve az, hogy ahogy hallottam, ugye Elon Musk, aki a Tesla-nak a vezetője, hogy ő próbálkozik azzal, hogy maga az akkumulátort is megoldani minél környezetbarátabb módon. Szerintem, hogyha erre egyre több cég rááll, akkor könnyen lehetne megoldást találni, bár nem vagyok mérnök, nem értek hozzá, de reménykedem, hogy azért az okos emberek meg tudják ezt oldani.
Igen. Természetesen mindenképp meg kell oldani, hiszen én se annak a pártja vagyok, hogy nem ez a jövő, csak semmit sem szabad elsietni. Főleg azt nem, hogy hogyan használjuk ezeket az akkumulátorok. Szerencsére te azt mondtad, hogy próbáltok vigyázni az akkumulátor állapotára, aminek nagyon örülök, az nagyon jó, viszont nagyon sokan ugye ezt nem veszik figyelembe. Felrakják este, feltöltik 100%-ra, kész, mennek tovább, és olyan szinten károsíthatják az akkumulátort, hogy körülbelül hát 6-7-8 év után cserélendő lesz ez az akkumulátor, és ez a lítium akkumulátor, ahogy mondtad, nehéz újrahasznosítani, vagy éppen nem gazdaságos újrahasznosítani, ezért sokszor elégetik őket, vagy betemetik a földbe.
Igen, hát én abban reménykedek ilyenkor, hogy azért az 5-6 év, vagy a 7-8 év az még viszonylag messze van, és hogy addigra már lesz olyan lehetőség, hogy az akkumulátor csere az sokkal környezetbarátabb legyen, sokkal zöldebb. Én, illetve még szerintem az, ami még megoldás lett, hogyha kifejezetten az autószalonban is felhívják erre a figyelmet, hogy ne csak a környezetért tényleg, hanem az autó élettartalmát hosszabbítják így az emberek. Szóval tényleg nincsen így konkrét válasz erre, hogy lehetne ezt jobban tenni, de szerintem ez, ha valaki elektromos autót vesz, akkor lehet, hogy belátja, hogy ez pozitívabb számára is költségben, meg minden szempontból.
Na, köszönjük szépen, hogy elmondtátok ezt nekünk, most már az időnk végéhez értünk, de nagyon érdekes beszélgetést hallottunk ezzel kapcsolatban, és hát a hallgatók majd eldöntik, hogy ők melyik párton állnak ezzel kapcsolatban, úgyhogy köszönöm szépen, Marci és Violetta, hogy itt voltatok.
Köszönjük.
Köszönjük szépen.
A koronavírus megjelenésével betolakodott az életünkbe egy olyan tárgy, amely a személyes védelmünket szolgálja, ám globális szinten földünkre kifejezetten káros hatással van. Ez a tárgy, bár már kitalálhattátok, az egészségügyi maszk. A maszk szennyezésről Violetta olvassa fel kommentárját.
Annak ellenére, hogy a tavalyi évet otthon töltöttük, a maszkok hatalmas ökológiai lábnyomot jelentenek a földünk számára. Egy dán lap szerint havonta 129 milliárd maszkot használunk fel, ami azt jelenti, hogy percenként 3 milliót dobunk ki a szemétbe. A Helion folyóirat szerint 3,4 milliárd maszk az, amely naponta kikerül a forgalomból, melynek súlya nagyjából megharadja 3,4 millió tonnát. Itt tudjuk, hogy számos maszk nem újrahasznosítható, és nem is kerülhet be az újrahasznosítható kukákba, így nem gyűjthetjük őket szelektíven. Még a palackok 25%-át újrahasznosíthatjuk, addig ez egyáltalán elő sem fordulhat a maszkok esetében, hiszen orvosi szempontból sem egészséges, illetve a járványt meg tudjuk állítani, hogyha a maszkokat nem folyamatosan hordjuk, illetve nem használjuk fel újra-újra őket. Az óceánok élővilága az, amely a legnagyobbat szenvedi ebből a szempontból, hiszen nem minden maszkot tudunk elégetni, illetve számos embertársunk magától eldobja a maszkot, szemeteli az erdőt, a folyókat, így az óceánvilág az, amely évek múlva a legnagyobb károsodást szenvedheti e szempontból. Megoldást jelent a mindennapi ember számára, hogyha textilmaszkot használ, viszont ügyelni kell arra itt is, hogy ne használjuk őket túl sokáig, hiszen így a baktériumokat folyamatosan hordozzuk. Érdemes őket akár hetente, 5-6 naponta kimosni őket. Fontos, hogy bár a vírus még mai napig jelen van az életünkben, számos kutatócsoport, egyetem elkezdett gondolkodni abban, hogy mégis hogy lehetne legjobban felhasználni a már használt maszkokat. Ennek egyik legjobb példája az, hogy a Melbourne-i Egyetem építőipari kara arra gondolt, hogy a beton kötésében mekkora szerepet játszott az, hogyha a maszkokat felhasználják. Így én mindenkit biztatok arra, hogy textilmaszkot használjon, viszont figyeljen itt is az egészségére, így hogyha szükséges, akkor használjon egyszer használatos maszkot.
Violettát hallhattátok egy új jelenségről, a maszk szennyezésről alkotott gondolatairól. Köszönjük szépen! A megváltozott ruhavásárlási szokásokról Dorina készített interjút.
Az ELTE bölcsészettudományi karán sétáltam végig, és megkérdeztem több diáktól, hogy hogyan váltak meg a már nem használt ruhadaraboktól.
Kérdésünk az lenne, hogy hogyan válsz, illetve váltál meg a felesleges vagy régi ruháitól?
Nincsenek felesleges ruháim, mert amelyik ruhám úgy érzem, hogy kopott, kicsit elhasználódott, azokat inkább elteszem egy másik szekrénybe, és otthoni munkás ruhaként használom.
Nekem rengeteg felesleges ruhám van, amit már nem használok, ezt általában odaadom a barátnőimnek, vagy pedig elviszem a Hamundenbe, ahol ilyenkor lehet érte kedvezményeket kapni.
Én a használt ruháimat a szeretett szolgálathoz adom le, vagy odaadom a családban kisebb gyerekeknek, vagy barátnőimnek, vagy ha olyan állapotban vannak, akkor megpróbálom őket eladni az interneten.
Nekem igazából nincs olyan sok használatlan ruhám, vagy olyan, amit nem használok, de mindig egy éves selejtezést csinálok, és ott kiválogatom azokat a ruhákat, amik nem kellenek, és vagy odaadom valamilyen szolgálatnak, akik rászorulnak, vagy akik ezzel foglalkoznak, vagy pedig a ruhagyűjtő konténerbe bedobom.
A feleslegessé vált ruhadarabjaimat mindig átnézem, és megnézem azt, hogy milyen állapotban vannak. Hogyha használhatatlan, akkor én kiszoktam dobni, illetve hogyha lehet használni, akkor barátoknak, ismerősöknek oda szoktam ajándékozni, vagy hogyha nagyon ilyen új formájában van, és szinte egyszer se volt rajtam, akkor pedig az internetre szoktam feltölteni egy hirdetést, meghirdetem, és akkor eladom.
Legtöbbször addig szoktam használni a ruháimat, amíg ki nem lyukadnak, vagy teljesen el nem használódnak. Nem szeretem kidobni őket, és mivel szoktam többször is dolgozni építkezéseken édesapámmal, ezért jól szokott jönni az, hogy tudok használni régebbi, már nem olyan színes, kicsit vakobb ruhákat ott, ezzel is meghosszabbítva ezeknek az élettartalmát. Van viszont egy olyan lehetőség a városomban, amit a mostani önkormányzat szervez, és ez ruhagyűjtés a kulturális központnak a kertjében. Ide igazából nem muszáj a városom lakosának lennie, de bárki elhozhat zsákban ruhákat. Ez az az egyetlen kitétel, hogy legyenek tiszták, és nagyjából legyenek összehajtva.
Dorina interjúját hallhattuk a megváltozott ruhavásárlási szokásokról és ruhaleadási szokásokról a Trefort kerti kampusz kertjéből. Köszönjük szépen! A 21. század egyik új fogalma a csomagolásmentes bolt azok számára, akik fokozott figyelmet fordítanak a fenntarthatóságra. Erről a témáról Réka osztja meg velünk gondolatait.
Jó pár éve már Magyarországon is jelen van a hulladékmentes mozgalom, amelynek az egyik mottója az, hogy nem elég szelektíven gyűjteni a hulladékot, hanem a legjobb meg sem termelni azt. Érdekes belegondolni, hogy nagyjából 2 generációval ezelőtt szinte semmit sem csomagoltunk be a kelleténél sokkal jobban, majd aztán jött egy másik korszak, ami ma is még a legnépszerűbb, hogy a gyümölcsöket zacskóba vagy hálóba tesszük, a tojás dobozba, a vizet pedig PET palackba gyűjtjük, és ezáltal rengeteg felesleges hulladék és szemét termelődik. Így lettek ismét népszerűbbek a különböző szelektív hulladékgyűjtési, illetve környezetbarát módszerek, akár mint például a csomagolásmentes boltok, amiről most beszélni szeretnék egy kicsit. Ezek 2010 környékén jelentek meg először Európában, Németországban, Magyarországon pedig 2015-ben nyílt a legelső csomagolásmentes bolt Budaörsön, ám sajnos akkor még nem annyira volt ez népszerű, és így egy év után be kellett zárnia. A jelenleg pedig már több mint 20-30 csomagolásmentes bolt található Magyarország területén, nem csak a fővárosban, hanem vidéki boltok is léteznek már. 2019 nyarától kezdve kezdtek el nyitni ezek a boltok rohamosan, és 2009 őszén pedig akkor nyílt a legtöbb a működő boltok közül, amik így már több mint 2 éve működnek. Beszéljünk egy picit arról, hogy mit is jelent a csomagolásmentes bolt, illetve mi az, ami az egyéb üzletláncokban a legközelebb áll hozzá közel. Hiszen talán többet tapasztalta már azt, hogy a péksütiknél vagy a zöldségeknél nem csak az eldobható nejlonzacskókat találhatjuk meg, hanem jelen vannak bizonyos kimosható, tisztítható vászonzacskók, vagy sokan talán a saját újrahasznosítható és többször használható zacskóit viszitek, amikor zöldségeket vagy péksüteményeket vásároltok. Így nem termeltek felesleges szemetet minden egyes vásárláskor. A csomagolásmentes boltok hasonló elven működnek, hiszen bármilyen újrahasználható műanyag vagy üveg edénybe, befőttes üvegbe, dobozba belepakolhatjátok az ott megvásárolandó dolgokat. A csomagolásmentes boltokban bármilyen újrahasználható műanyagot vagy üveget használhattok, hogy a kimérős adagokból ezekbe az eszközökbe pakoljatok bele és vihessétek haza a számotokra megvásárolni kívánt termékeket. Illetve léteznek cserebere tárolók, amik lényegében azt jelenti, hogy ha elfelejtesz magaddal vinni tárolóedényt, vagy véletlenül tévedsz valamiért a boltba, akkor ott például régi használt tejfölös vödröket, vagy befőttes üvegeket el tudsz vinni, később pedig ha arra jársz, akkor vagy ezt, vagy egy másikat visszaviszel helyette, esetleg a számodra nem, otthon nem használatos edényeket és üvegeket is bevétel a boltokba. A működésük nagyon egyszerű, ugyanis megérkezéskor le kell mérni a tárolóidat, utána pedig megtölteted, amivel csak szeretnéd, magvakkal, liszttel, gyümölcsökkel, gyümölcslevekkel, tényleg rengeteg mindennel, mindenféle alapvető élelmiszerrel, de sok helyen már akár naturkozmetikumokkal is, utána pedig a pénztárnál egy ismételt lemérés után fizetsz, és már meg is vagy. A boltban is minden üvegekben, illetve nagy tárolókban található, tehát a boltba sem kerül le így szemét, amit ne lehetne újra hasznosítani. Egyes boltok webshoppal is rendelkeznek már, ami egyes helyek webshopokkal is rendelkeznek már, ahol a hulladékmentes életmód alapvető kellékeit is beszerezhetitek, mint például különböző üvegek vagy zsákok, esetleg tisztítószerek. Beszéljünk picikét arról még, hogy miért népszerűek a csomagolásmentes boltok, azon kívül, hogy környezetbarátok, de értelemszerűen ez a legnagyobb érv mellettük, hiszen nagyon sokat lehet tenni így a környezetünkért, illetve sokat lehet spórolni is rajtuk. Ugyanakkor egyedivé is válhatsz a különböző tárolóiddal, kreatív módokon tárolhatod a különböző élelmiszereket, és a kimérhető adagolásnak köszönhetően kevesebbet pazarolsz, hiszen a számodra megfelelő adagot vagy mennyiséget tudod hazavinni. Hátrányokban szerencsére kevesebb van, és nem annyira jelentősek. Elsősorban talán azt említeném meg, hogy bár már említettem, egyre jobban nő és gyarapszik a csomagolásmentes boltok száma hazánkban, még mindig kevés helyen elérhető, illetve szervezést, előre gondolkodást igényel az, hogy minden zsákot vagy üveget bepakolj magadba, amikor vásárolni mész, de szerintem megéri. Zárásképpen annyit szeretnék csak mondani még, ami talán sokatokat ösztönözni fog arra, hogy ti is járjatok csomagolásmentes boltokba, az az, hogy bizonyos becslések szerint 2023-ra 5500 tonnával kevesebb csomagolási hulladékot fogunk termelni az EU-ban. Zárásképpen még annyit szeretnék elmondani egy kicsikét benneteket, és ösztönözzelek arra, hogy többet járjatok csomagolásmentes boltokba. Az az, hogy bizonyos becslések szerint 2023-ra 5500 tonnával kevesebb csomagolási hulladékot fogunk EU-szerte termelni, csak a jelenleg ma működő csomagolásmentes boltoknak köszönhetően. Gondoljunk bele, mi lenne akkor, hogyha még több bolt lenne, és reméljük, hogy jövőben még több ilyen bolt fog nyílni. Úgyhogy mindenkit bátorítok a sok előny mellett arra, hogy használják ki ezeknek a boltoknak az adottságait.
Köszönjük szépen, Réka, hogy meséltél nekünk a csomagolásmentes boltokról, és remélem, hogy a hallgatók is kedvet kaptak ellátogatni ilyen üzletek valamelyikébe. Mint tudjuk, hogy a pandémia alatt az emberiség bezárkózott otthonaiba. Ez magával vonzotta azt is, hogy kevesebbet közlekedtünk, autóztunk, így többek között a szén-dioxid kibocsátásunk is csökkent világszerte. Ökológiai lábnyomunk csökkenéséről Karola olvassa fel gondolatait.
A globális ökológiai lábnyom 60%-át az energiaszektor adja. Az adatok azt mutatják, hogy a koronavírus járvány alatt 8%-kal csökkent a fogyasztásunk, globális szén-dioxid kibocsátásunk pedig 12%-kal lett kevesebb. Előbbi oka a járványügyi intézkedések miatti leállás, utóbbi pedig azzal magyarázható, hogy gyakorlatilag megszűnt a nemzetközi közlekedés. Pozitívum, hogy nőtt a megújuló források felhasználása. Magyarországon például a villamosenergia termelés 10%-át adták napelemek. Sokan, főleg diákok városból vidékre költöztek vissza. Egyesek mezőgazdasági tevékenységbe fogtak, a kertészkedést választották, és megtermelték maguknak a szükséges alapanyagokat. Egy kis kert gondozása mérettől függetlenül szintén közelebb visz az ökológiai lábnyomunk csökkentéséhez, hiszen a gyümölcs és zöldségtermesztéssel közvetlenül befolyásoljuk a műanyag csomagolású termékek felhasználását és a szállítmányozott terméktől való függőséget. Ezen kívül az ökológiai gazdálkodási módszerek gyakorlása által, az esővíz újrahasznosításával és a komposztálással szintén tehetünk a környezetünkért. A koronavírus járvány alatt a pazarlás hangsúlya is megváltozott. A legtöbben otthon étkeztek, spóroltak az élelmiszerrel, többet főztek, ami pénztárcabarátabb és egészségesebb megoldás, mint a gyors éttermekben való étkezés. A home office az otthoni környezetünkre is nagy hatást gyakorolt. Az otthon jelentette egyben a munkahelyet is, ami által óhatatlanul többet kellett takarítani. A környezetvédelem jegyében számos könnyen elkészíthető tisztítószer állítható elő, például fertőtlenítés céljából, ami nem csak olcsóbb, de környezetkímélő megoldás is egyben. Fontos megemlíteni, hogy a járvány alatt a közlekedés is megváltozott. Autóhasználattal hagyja az átlagember a legmélyebb ökológiai lábnyomot maga után. A korlátozások tekintetében többen részesítették előnyben a zöldebb közlekedést, és egyre kevesebben ültek volán mögé. Előtérbe került a gyaloglás és a biciklizés, melyek igazán környezetkímélő módszerek. Az otthon töltött idő által számos kreatív tevékenységet kipróbálhattunk. Egy költséghatékony módszert emelnék ki a sok közül, amely nem más, mint a varrás. A járvány ideje alatt vélhetően kevesebb ruhát vásároltunk, régi elhasználódott ruhadarabjainkat pedig a jó kézügyességgel rendelkezők könnyedén feljavíthatták, vagy akár átalakíthatták. Részesítsük előnyben ezeket a járvány ideje alatt kialakult környezetkímélő szokásainkat a jövőben is.
Az ökológiai lábnyomunk csökkenéséről Karola olvasta fel kommentárját. Műsorunk végén rendhagyó módon hallgassátok meg Laci és András haiku verseit, melyeket a témához kapcsolódóan írtak. A szabály a következő, minden jelenlévő maximum 2 pontot adhat egy versre, ami persze nulla is lehet, nullát is lehet adni. És 18 pont a maximum, mit egy versre adni lehet, és ennek mentén nézzük meg a haikuitokat. Kérem a jelenlevőket, hogy pontozzák a verseket, hogy a végén győztes tudjunk szavazni. Andris, kérlek, kezd el a versedet.
Maszkot hordunk mi. Elszakadt, te eldobod, ezt elcsesztük mi.
Kérem a jelenlevőket, hogy pontozzák. Én közben számolok. Ez 12 pont, hogyha jól látom. Sőt, ez 15 pont. Nagyon remek. Laci, megkérlek, hogy folytasd.
Eljött a Covid, buliknak végük is volt, szomorú vagyok.
Nagyon-nagyon remek, kérem a jelenlevőket, hogy szavazzanak erről is. 13 pont, nagyon remek. Andris, kérlek, folytasd a te haikuddal.
Rám rontott Covid, bezárt és maszkot adott, levenni nem megy.
Kiváló. Nézd, 1-2-3. 17 pontot érdemel ez a kiváló haiku.
Ez még sem.
Úgyhogy úgy látom, hogy a jelenlevők nagyon jól szórakoznak. Na, nagyon ügyesek vagytok egyébként. Még gondolatokat közöltetek mindketten ezekről, úgyhogy sok idő volt megírni ezeket a haikukat egyébként?
Eleinte igazából belekerülni a zónába nehéz, azt kell, hogy mondjam, de amint ott vagy, és a kreatív energiák elkezdenek folyni, teljesen, tehát örömmé válik az alkotás, és azt kell, hogy mondjam, hogy repült az idő, tehát nem tudnám, hogy mennyi időt dolgoztunk rajta.
Ez egyszerűen fantasztikusan hangzik, nagyon irigy vagyok egyébként. Laci, neked mi
volt? Én is csak ezt tudom mondani, hogy elkezdeni volt nehéz, viszont utána tényleg jött az iklet.
Ezt most úgy mondtam, hogy ez is egy haiku lenne. De erre ilyen jól megy ez a haikúrás, ez fantasztikus, tényleg. Meg is kérlek, Laci, hogy folytassuk, és akkor neked a második vers egyen, ami most így a negyedik.
Jött a rossz vírus, online barakta az oktatást eddig.
Nagyon-nagyon kiváló, kérem a jelenlevőket, hogy pontozzanak. Meg 11 pont, ez egyszerűen fantasztikus. Andris, kérlek, folytasd.
Természet ébred, újjong zölddel, míg az ember távolságot tart.
Na ez nagyon mély lett. De meg könyvet kiadhatnátok egyébként így ketten, így duóba, de közben számolom a pontokat. 15 pont szintén, mint a legelsőnél. Laci, kérlek.
3 oltással, nem félek a Covid-tól, mert maszkom is van.
Fantasztikus, de tényleg, na nézzük. 15, igen, 15 pont. Fejfej mellett haladtok. Kérem, olvasátok fel a negyedik verseiteket.
Tanító vírus, ha tüzesen tizedel, tanulj belőle.
Azt a mindenit. 10 pont. Ci?
Este van este. Ilyenkor jön az iklet, de Covid elvitte.
Ez komolyan mondom, egy gyerek verses kötetből is szerepelhetne ez a mű. 15 pont szintén. Fantasztikus. Na kérem az 5. verseiteket.
Maszk, mely téged véd, természetnek szemét, ne szúrj ki vele.
Nagyon-nagyon művészi. 16 pont. Laci következik.
Egyik a parkban, békésen, ír verset, a betegség terjed.
Fantörpikus. 10 pont. Következzenek a 6. haikuk.
Kár, hogy nem látod e burjánzó világot, karanténban ülsz.
Tényleg adjatok ki egy verses kötetet. Tényleg látom rajtatok, hogy ez jó érzés volt megírni. 16 pont. Laci.
Karantén volt itt, fellélegzett a föld, és javul az ózon.
Wow. Na, ezt kifejezetten kapcsolódik a témánkhoz. 14 pont. Kérlek, hogy a 7. verseiteket is prezentáljátok.
Ember pusztul, míg bolygónk tisztul, a rosszban kell, hogy legyen jó.
Őrületes. 18. Laci.
Oltást kaptam hát, immunrendszer erős, ám nem fog a Covid.
Számolom a pontokat. 5, 6, 7, 14 pont. Remek. És következzen a 8. vers tőletek.
Betonba zárva, félelem tart ma otthon. Fákkal álmodom.
16 pont.
Ülök így otthon, magamban, karantén tart, még most is fogva.
Remek. 14 pont. Laci, te 8 verset írtál?
Igen, 8-et írtam.
Ez egyszerűen fantasztikus, én biztos nem tudtam volna egyébként ennyi idő alatt ilyet alkotni, mint amit ti is csináltatok. Andris, még felolvasod a két...
Igen, még van kettőt.
Na, akkor ezt kérlek még prezentál.
Csak a futár jár hozzám, hozza, amiért régen kimentem.
És még egy.
Vége sose lesz. Te edződsz, ő szelidül, győzni nem fogunk.
Nagyon-nagyon fantasztikus haikukat írtatok, és szerintem mindenki nagyon büszke rátok, és remélem, hogy ti is azok vagytok magatokra. Meg ti is tanultatok valamit. Írtatok már egyébként ezelőtt haikut, vagy ez egy ilyen új műfaj volt számotokra?
Én ezelőtt egyszer írtam. Úgyhogy mondhatni, hogy új volt.
Igen, de legalább a műfajjal tisztában voltál, hogy akkor az így
meg volt. 5-7-5.
Andris, neked?
Én se, vagy hát nem írtam még ezelőtt haikut, úgyhogy új tapasztalat volt.
Na, de akkor kedvet kaptatok hozzá, hogy a jövőbe is foglalatoskodjatok ilyenekkel?
Valószínű, amikor hazamegyek, haigukat fogok írni.
Ez nagyon remek, beülsz a nagy fürdőkádba, és...
Akár ott is.
Egy itallal, na, ez nagyon-nagyon remek. Na, nagyon örülök, hogy ez ilyen pozitív hatású volt rátok. Tartok egy gyors pontszámolást, hogy melyikőtök nyerte a haiku versenyt. Mai fenntarthatósággal és a Covid-dal kapcsolatos haiku versenyünket, ami Andris és Laci között került megrendezésre, Andris nyerte 5 ponttal. Úgyhogy gratulálunk neki, de Laci, te is nagyon ügyes voltál, és remélem, hogy a jövőben is tényleg még fogtok hasonlóakat alkotni, mert tényleg nagyon jó volt hallgatni.
Köszönjük.
Köszönjük.
A Maszt Mögött podcastet hallhattátok, az ELTE leendő média tanárainak műsorát. A felvételt készítették Violetta, Karola, Réka, Dorina, Kriszti, Andris, Marci és Laci. Technikai munkatársak Anett és Peti. A műsort vezette Sári. A műsor 2021-ben készült.